Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Jó ideje folyik Magyarországon a digitális bíróság projekt. Milyen eredményeket hozott ez eddig?
Mert ezt a kérdést köszönöm annál is inkább, mivel éppen egy konferenciáról jöttem. V4 országokkal együtt tartunk egy konferenciát a digitális bíróságról. Részben a technológia ismeretek átadása véget, részben meg azoknak a kihívásoknak vagy tapasztalatoknak a megosztása véget, amelyek akár a perekben, akár pedig a bíróság igazgatásban ezzel kapcsolatban felmerülnek. Ezután is szeretném megköszönni a törvényhozásnak, a kormányzatnak is, hogy támogatta azt, hogy elindulhattunk ezen az úton. Kiemelkedő szerepe volt a belügyminiszter úrnak személyesen is, hogy szorgalmazta, hogy lépjünk át a 21. századba. November óta működik többek között a távmeghallgatás rendszere. Már nagyon sok távmeghallgatáson vagyunk túl, ugye ez azt jelenti, hogy a tárgyalótermeket, először 77 tárgyalótermet, az idén pedig további 100 tárgyalótermet szerelünk fel videóberendezésekkel, és így lehetővé válik az, hogy Debrecenben álljon a bírósági tárgyalóteremben a tanú, és szombathelyi bíró előtt folyó ügyben kerüljön sor a meghallgatására. Így történhet meg, hogy a vádlottakat nem kell szállítani. 600 bíró használta már eddig ezeket az eszközöket, 2000 meghallgatás volt ebből, 900 vádlottat érintett, több mint 200 000 kilométer utat, és több ezer órát spóroltunk meg az ügyfeleknek, a rendőrségnek, a nyomozó hatóságnak, de polgári ügyekben eljáró ügyfeleknek is azzal, hogy az utazásoktól megkíméltük őket.
Ez vitán felül jó, ha nem kell Debrecenből Budapestre utazni a tanúnak mondjuk, de miért jó ez a bírósági rendszernek? Ilyenkor értelemszerűen két tanácsot kell üzemeltetni, az egyik előtt meghallgatják Debrecenben, a másik meg itt dolgozik Budapesten. Kétszer annyian dolgoznak a bírói rendszerben, nem?
Ez egy jó felvetés, viszont nem bírónak kell ott állni, ahol a tanú vallomást tesz, hanem más igazságügyi alkalmazott segítheti ilyenkor azokat a szereplőket, akik a vonal másik végén vannak. Például, hogyha büntetés végrehajtási intézetről van szó, akkor ott az ügyvéd van, adott esetben jelen, vagy egyetlen BV-őr, még hogyha a buszokkal kellene a fogvatartottakat szállítani, akkor több tucat helyről, több tucat embernek fegyveres kísérete egész napjukat a tárgyalóteremben töltve, a különféle foglyokat a különféle tárgyalótermekbe kísérve kellene tölteni az idejüket. Úgyhogy a bírók számára pedig az egy óriási dolog, hogy nem marad el feltétlenül tárgyalás a meg nem jelenési nehézség miatt. Úgyhogy ez teljes egészében csak a bírósághoz való hozzáférés és tudja segíteni, és ráadásul a bírók számára megvan az a lehetőség is, hogyha a közvetlenséget, azért a büntetőügyekben ez fontos, ez a szabadság a bíró számára, akkor ragaszkodhat ahhoz, hogy személyesen jelenjenek meg előtte a felek, de az a helyzet, hogy a bírói karban nagyon népszerű ez a megoldási mód, és én úgy látom, hogy ügyészek, ügyvédek, de a nyomozati szervek is egyre jobban kedvelik, és az ügyfelek körében is népszerű, mert úgy működik a rendszer, hogy az iratoktól kezdve az arcvonásokig minden látható és láttathatóvá tehető ezekkel az eszközökkel. De mondok egy másik példát is. Amíg 2014-ben 300 elektronikus beadvány érkezett polgári ügyekben, a tavalyi évben már 2 millió elektronikus beadvány érkezett a kötelező elektronikus eljárások miatt, de működik ez a rendszer. Most már van saját illeték és pénzbefizetési portálunk, tehát azt is meg tudják az ügyfelek tenni online módon. Több mint 700 bíró használja a beszédleíró szoftvereket. Az egykori 600 jogi szót, szókapcsolatot tartalmazó szoftver szótár tartalma, már több tízezer szót, szókapcsolatot tartalmaz. Ez azt jelenti, hogy egy polgári ügyben, ha így diktálja a bíró a jegyzőkönyvet, amint kilép az ügyvéd a tárgyalóteremből, vagy az ügyfél, már perceken belül meg is kapja, készhez kapja adott esetben a jegyzőkönyvet. Ha ezt a VIA videórendszerre össze tudjuk kötni, akkor pedig a tárgyalóteremben elhangzottak, azok automatikusan leírásra kerülhetnek, és elérhetővé válnak majd az ügyfelek részére.
Minden bírósági helyen ki kell alakítani ezt az elérhetőséget?
Igen. Szeretnénk, hiszen ennek így volna értelme, sőt az is felmerült a jövőt illetően, hogy akár olyan városokban, ahol nincs bíróság, és egyfajta hiteles helyet kialakíthatnánk a közigazgatási szervekkel együttműködve. Ez nem csak a bíróság számára bírósági eljárásokban, hanem különféle közigazgatási eljárásokban is.
Mondjuk egy Batonyai tanúnak nem kéne bemennie Szegedre, hogyha tanúskodnia kell, hanem a legközelebbi nagyobb településen lenne mondjuk egy kormány ablak, ahol lenne egy pont, ahonnan a bíróságra bekapcsolódhat.
Így van.
Így kell elképzelni?
Így van, de ezt a célt szolgálják az ügyfélközpontok is, amiket elkezdtünk kialakítani, ugye a kormány ablakokhoz hasonlítanak, és ott pedig azt próbáljuk megoldani, hogy egy korábban ugye ügyfélfogadó helyeknek hívtuk ezeket, ma is működnek ilyen kezelőirodák, ahol az ügyfelek iratokba betekinthetnek, stb. De itt meg azt próbáljuk elérni, hogy ha egy debreceni lakosnak Szombathelyen van, ugye bemehessen a debreceni bíróságra, és ott is betekinthessen az egyébként elektronikusan elérhető irataiba. Sőt, a most folyó digitális bíróság projektünk keretében néhány héten belül, vagy néhány hónapon, azért az ünnepi rendezvényekre is gondolva szeptemberbe halasztottuk a hivatalos átadást. Az elektronikus akta az azt fogja jelenteni, hogy online felületről bármelyik ügyfél bármikor betekinthet a teljes iratanyagába, mintha csak a bankszámlán szörfölne valaki, vagy a közismert online elérhető katalógusokban szörfölhetnének.
De egyszer azért igazolnia kell, hogy neki jogosultsága van.
Hát ez egy nagyon fontos dolog, hogy egyszerre kell az elérhetőséget és a biztonságot is garantálni az ügyiratok tekintetében, és ezért olyan rendszert alakítottunk ki, hogy csak azok tekinthetnek bele az iratokba kívülről, akiknek arra a PP és az ügyviteli szabályok, vagy a BS szabályai szerint meghatározott jogosultságuk.
Ha jól értem, akkor ez az igazságszolgáltatáson legalábbis a bíróságon belül egy biztonságos zárt rendszer. Kapcsolódik-e hozzá az igazságszolgáltatásban az ügyészség rendszere, ami állami szervezet, az is lehet ugyanilyen biztonságos?
Nagyon, így van, az is nagyon fontos, hogy közöttünk olyan közvetlen kapcsolatok legyenek, amelyek fölöslegesé teszik a egyébként hivatalokban szokásos megkereséseket, várakozási időt. Jelenleg is éppen ennek a projektnek a keretében 8 állami online nyilvántartáshoz közvetlenül kapcsolódunk, tehát nem megkereséseket kell, hogy küldjenek a bírók, hanem egyszerűen belépnek az adott rendszerbe, és le tudják kérdezni a különféle adatokat.
Ott vannak még az ügyvédek, akiknek nem egységes az elektronikai rendszerük, mert kinek az irodájában teljesen más rendszerek is dolgoznak.
Hát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy én, ahogyan látom, az ügyvédi kar az kicsit le van maradva,
nem
ami az informatikai fejlesztéseket illeti, igen, de több kísérlet volt már az ügyvédi karon belül is arra, hogy ezeket az erőforrásokat összpontosítsák, hiszen mindenkinek olcsóbb lenne, hogyha a központi beszerzésekben vennének részt, ha egységes rendszert használnának, úgyhogy előbb-utóbb muszáj lesz valamilyen megoldást találniuk arra, hogy e tekintetben napra készebbek legyenek. Ott vannak a közjegyzők, akik viszont jó példát mutatnak arra, hogy nem állami szervek, mégis képesek úgy alakítani a fejlesztéseiket, úgy összpontosítani az erőforrásaikat, hogy minden közjegyző élvezheti annak a rendszer
beli igen, de ők meg 300-an vannak talán az országban, az jóval kevesebben, mint ügyvéd.
Nagy kihívás.
Nagy kihívás. Az ügyfelek hogyan fogadják azt, hogy egyre kevesebb papírt kell a hónuk alatt vinni a bíróságra? Mert hogy elektronikus ügyintézés van. És ügyfélből azért nagyon sokféle van.
Igen, hát nyilván gondolnunk kell azokra is, akik nem az online világban élnek, de én bízom abban, hogy az egyre kényelmesebbé tett felületeink, az elérhetőségek növekedése az segíteni fog abban, hogy egyre többen használják ezeket az eszközöket. Tehát amikor a bírósági folyosón megyek, és azt látom, hogy jön a bíró úr velem szemben talárban, és a hón alatt a tablet, az iPad, vagy a notebook, hát vele madarat lehetne fogadni, komolyan mondom, hogy ide eljutottunk, hogy Magyarországon minden bíró rendelkezik mobil eszközzel. Ma épp egy német kolléga azt mutatta be, hogy 2022-ben fogják bevezetni az elektronikus eljárásokat a civil ügyekben Németországban. 10 évvel ezelőtt Dresdában mutatták nekünk, hogy hogyan kísérleteznek ezzel, és amikor tavaly itt járt a dresdai kolléga, és bemutattuk, hogy mi hol tartunk, hát leesett az álla, hogy mekkorát léptünk előre.
Gondolkoznak-e azon, hogy hogyan lehet szinten tartani ezt a rendszert, mert egy átlagos számítástechnikai eszköz az 1-2 év alatt gyakorlatilag a szemétben végzi. Nyilván a bíró eszköze se különb ezektől, mert ugyanazokat az eszközöket használja.
Reménykedünk abban, hogy ahogyan ez kormányzati célkitűzés is, hogy Magyarországon a digitalizációt segítsék, ezt a támogatást meg fogjuk kapni. Amikor átvettem ennek a szervezetnek az irányítását, akkor informatikára évente olyan 1,5 milliárd forint forrás állt rendelkezésünkre. 2018-ban 8 milliárd forintunk volt informatikai fejlesztésekre. Ezen közben természetesen a nyilvántartási rendszerünket is megújítjuk, tehát már ott tartunk, hogy tudjuk tervezni a szükséges cseréket vagy felújításokat. Tehát ebben is rendet tudtunk teremteni, hogy a több száz különféle típusú és különféle felhasználónál kint lévő eszköz az valahogy számon legyen tartva, és a beszerzéseket is tervezni tudjuk.
Egy másik nagy projektjük a családban. Barát bírósági rendszer kialakítása. Mitől családbarát egy bíróság? Attól nyilván, hogy a gyereket nem kell bevinni a bíróságra, hanem muszáj.
Köszönöm szépen, hogy ezt is szóba hozta, hiszen már 2012-ben megalapítottam a gyermekközpontú igazságszolgáltatás munkacsoportot, amely részben igazgatási, képzési feladatokkal foglalkozik, részben meg az ítélkezés tartalmával is, annyiban, hogy különféle jogeseteket, problémákat, jogi problémákat, eljárásuk, anyagi jog észlel, összesít, és az illetékes szakmai testületek részére tudja továbbítani. Foglalkoztunk a családon belüli erőszakkal, a távoltartási kérdésekkel, a fiatalkorú büntetőügyeivel, a családjogi ügyekben, a gyerektartásdítól kezdve nagyon sok kérdéssel. És amire most igyekszünk fókuszálni, talán most is ezen dolgozik néhány kolléga, néhány bírótársam, az az, hogy hogyan állítsuk a családjogot fókuszban. Nagyon fontos lenne, hogy a bírók jól felkészültek legyenek. Valójában nagyon sok ügyben olyan vagyonjogi kérdésekről kell dönteni, ami még egy törvényszéken ítélkező bíró számára is kihívást jelentene, amikor BT-k tulajdonjogát kell rendezni, gazdasági társaságokat kell felosztani a felek között, mérlegeket kell felállítani, ugyanígy nehézség a gyerekelhelyezés kérdése is véglegesen vagy ideiglenesen. mert muszáj, hogy a bírók felkészültebbek legyenek, még annál is, mint ahogyan most felkészültek. Ehhez nagyon sok segédlet kidolgozása van folyamatban, tananyagok kialakítása, természetesen kúriai bírók segítségével és lektorálásával. Majd szeretnénk azt is, hogyha az ügyfelek tájékozottabbak volnának, nézegetjük azt is, hogy mi van külföldön, és nagyon sok applikációt is használnak más országokban, amelyek segítik a bírósághoz fordulókat abban, hogy egyáltalán a lehetséges megoldási módokat, a variációkat lássák maguk előtt, amikor a gyerek elhelyezéséről kell dönteni, hogy kinél legyen 2 napig, 1 hétig, milyen időtartamokban hol lehetnek a gyerekek, tehát nagyon fontos lenne, hogy az ügyfelek tájékozottabbak legyenek, és szeretné tovább erősíteni a bírósági közvetítést, mert sok esetben olyan feszültségek vannak a felek között, egy picit most visszautalok az OBT-re e tekintetben, hogy tulajdonképpen nem találják egymással a hangot. Tehát nagyon fontos a bírósági közvetítés, nem csak azért, hogy megállapodás érhető el a közvetítő segítségével, hanem azért is, hogy leviszi egy olyan szintre a bírók közötti, illetve az ügyfelek közötti feszültséget, amikor már tényleg képesek egymásra odafigyelni, és tényleg képesek meghallgatni azt, amit a másik mond. Az ügyek 50%-ában, amik a közvetítőtől visszakerülnek a bíróhoz, megállapodással zárulnak az ügyek, és más a hangulata.
Családjogi bírók segítésénél a mentális segítségre gondolnak, mert sok jogász azt mondja, hogy csak büntetőt meg családi jogot ne, mert ezeknek az ügyeknek gyakran sírás a vége attól, amit ott látnak.
Igen, hát ezek lelkileg megterhelő ügyek, úgyhogy ez is igény a bírók részéről, hogy olyan fajta tréningeket tartsunk, amelyek az ő lelki tartásukat erősíthetik, hiszen komoly sorsokról kell dönteni, úgyhogy ebben is nagyot léptünk előre, mert rengeteg készségfejlesztő tréninget tartunk, sőt kialakítottunk egy a privát szférában szokott és ismert coach-tréneri hálózatot is, tehát vannak olyan bírók, bírósági titkárok, akik korábban még saját szorgalommal, most meg már azért is, mert beiskolázzuk őket, olyan képzéseken vettek részt, másoddiplomájuk van, amik segítenek abban, hogy ilyenfajta készségfejlesztő tréningeket tudjanak tartani. Ez egy óriási dolog, hogy ezzel is tudunk foglalkozni.
Közigazgatási bírósági rendszer átalakításában ütemesen haladtak egészen addig, amíg a rendszert vissza nem vonták. Most mi lesz azokkal a bírókkal, akik most az új közigazgatási rendszerbe vannak regisztrálva?
Hát ugye mi jogalkalmazók vagyunk, tehát amit a jogszabály előír, elrendel, azt szerint igazítjuk a mindennapi munkánkat. Valóban 162 vagy 168 bíró tett nyilatkozatot, hogy az új közigazgatási bíróságra, törvényszékre, vagy akár a közigazgatási felsőbíróságra átmenne. De hát ez január 1-től következett volna be, és addig amúgy is ebben a bírósági szervezetben lettek volna, tehát a nyilatkozat tétellel önmagában a jogi státuszuk nem változott, folytatjuk a munkát, ahogyan eddig is. Tudni kell azt, hogy a közigazgatási ügyszak Magyarországon ebben az igazgatási rendszerben is az egyik legsikeresebb ügyszak, hiszen első-második helyezettek vagyunk az igazságügyi eredménytáblán a közigazgatási perek pertartamát tekintve, most is másodikok vagyunk az ügyhátralékot tekintve, tehát hogy nincs ügyhátralék, kevés a folyamatban lévő ügy a közigazgatási ügyekben, úgyhogy...
Marad a bírósági piramis jobb oldalán a közigazgatási munkaügyi kollégiumok ott középtájon? kicsit igen, különáll?
Vagy hát továbbra is a regionális közigazgatás és munkahogyi kollégiumok működnek, amelyek ma is működnek, és a közigazgatás és munkahogyi bíróságok, ugye ezek közül kiemelt már most is a 8 közigazgatás és munkahogyi bíróság, ahol a klasszikus közigazgatási ügyek javarésze összpontosul. Most már azt szervezzük, hogy a általunk elindított átmenet projekt több tucat bíró résztvevőjének hogyan köszönjük meg méltó módon a január óta folytatott munkájukat, hogyan tudjuk lezárni ezt a projektet, hogyan tudjuk majd az új ismerté vált rendelkezés alapján kírni azokat a tartogatott vezetői vagy bírói pályázatokat, amelyek függőben voltak a rendes bírósági szervezetben, illetve már a tegnapi napon a Kúria közigazgatási kollégium vezetőjével tudtam egyeztetni arról, hogy indítsuk el a közigazgatási perrendtartás munkacsoportot újra, hiszen nagyon fontos lenne azt látnunk, ami egyébként a BE és a új PP tekintetében egy folyamatos gondozás alatt áll, hogy hogyan válnak be az új jogintézmények, miként alakul az ügyvétel, milyen informatikai fejlesztésekre van szükség. Most erre fogunk koncentrálni.
Egy súlyos kérdés még függőben van. A közigazgatási bírói rendszerhez, az újhoz volt kötve a bírói bérrendezés ígérete erre. Úgy tudom, hogy az Országos Bírósági Hivatalnak meg a Magyar Bírói Egyesületnek is van javaslata az igazságügyminiszter asztalán. Ezzel mi lesz?
Köszönöm szépen, hogy a szervezeti törvény az egyértelműen fogalmaz, hogy a bírósági szervezetet érintő javaslatokat az Országos Bírósági Hivatal kell, hogy a érintett jogalkotó, jelen esetben az igazságügyminisztérium, vagy akár a pénzügyminisztérium elé terjeszte. Folyamatos tárgyalásokat folytatunk, van egy kész szövegjavaslatunk, és a költségvetési fedezettől függően biztos vagyok abban, hogy lesz előrelépés ebben a tekintetben is, hiszen nem csak azt hangzott el, hogy a közigazgatási bírósághoz kapcsolódóan lesz illetményemelés, hanem Gulyás Gergely miniszter úr önmagában is úgy nyilatkozott, hogy méltatlan a bírói illetmények helyzete. Tudni kell azt, hogy még mindig a 28-ok vagy 27-ek vagyunk a bírói kezdő illetmények tekintetében.
Közben az ügyészeket már rendezték.
Az Európai Uniós országok között nem mondanám, hogy rendezték az ügyészeket, de nekik szeptemberben volt egy előrelépés elsősorban a vezetők tekintetében. De azt gondolom, hogyha összevetjük mindazt, amit a bírósági szervezeten belül a törvény szerinti illetményen felül juttatni tudunk a bíróknak, igazságügyi alkalmazottaknak, és itt azért utalni kell arra, hogy 15%-os bírói illetményemelés az elmúlt 3 évben már volt. Az igazságügyi alkalmazottaknál meg közel 30%-os illetményemelés történt. Kialakítottunk egy úgynevezett megtartó programot, hiszen a jó gazdálkodásnak, az odafigyelő controlling rendszernek és a felkészült gazdasági vezetőinknek köszönhetően tudunk megtakarításokat elérni, és ma már ezt nem pazaroljuk el, ezeket a megtakarításokat, hanem visszaforgatjuk a többlet teljesítmény, a bíróság szervezetben eltöltött idő honorálására, vagy arra, hogy az önképzésüket a bírók maguk is tudják finanszírozni.
Még egy utolsó kérdés. Van-e a hivatalnak bármilyen eszköze arra, hogy jelzést tegyen, ha az úgynevezett társadalmi igazságérzettel nem egybeeső bírósági döntéseket lát? Óvadék, szabadlábra helyezés, betegség esetén kiengedése az embereknek.
Természetesen folyamatosan figyeljük a jogalkotást, figyeljük az alkotmánybírósági döntéseket, a kúriai döntéseket, hiszen ezek mindegyikének lehet egy olyan következménye, amely jogszabálymódosítást kell, hogy indukáljon, lehet egy olyan következménye, hogy a képzésben valamilyen területre fókuszálni kell, lehet egy olyan következménye, hogy a jogismeret terjesztésben erősítenünk kell valamilyen szakterületen, és arra is van lehetőségünk, hogyha valamilyen rendellenességet látunk, akkor külön jelezzünk a kúriának akár egy jogegységi eljárás szükségességét, vagy akár a joggyakorlatelemző csoport felállítását illetően. Így jártunk el most a sokak számára problémát okozó keresett visszautasítások megsokasodása véget is, hogy jeleztük a kúriának, hogy erre szükség volna, hogy ezzel külön foglalkozzanak.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Az interjút az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik, itt a rádióban most felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.